Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Kiderült, hogy az amerikai gazdag srácok hazudnak a legtöbbet. Az emberek még akkor is megosztják az álhíreket, ha tudják, hogy nem igazak. Aztán szó lesz arról is, hogy miért érezzük hol lassúbbnak, hol gyorsabbnak az idő múlását. Kiderül az is, hogy milyen hatása van az elszigeteltségnek. Még a vakok agyának is jót tesz a fény, drámai módon változtatja meg az agyszerkezetét a fogamzásgátló tabletta. Eredményes kísérletek folynak a hasnyálmirigyek gyógyításában, és egyre kisebbek lesznek a madarak a klímaváltozás miatt. Ennyit előjáróban is most következzenek a részletek. Először arról lesz szó, hogy a drónok forradalmasíthatják a városi közlekedést. A repülőautók és a fegyelmezett sorokban haladó dróntaxik a fantázia szüleményei, és egyelőre csak a filmekben fordulnak elő. Egy tanácsadó cég nemrégiben megjelent nemzetközi tanulmánya azonban rávilágít arra, hogy összeálltak a feltételek a vízió valóra váltásához. A cég elemzői szerint a kérdés ma már nem az, hogy elég fejlette a technológiánk, hanem az, hogy mikor valósul meg a közlekedés forradalma. A városi légi közlekedés lehet a következő lépcsőfok a nagy és elővárosi közlekedési rendszerekben, és az előrejelzés szerint villámgyors fejlődést bemutatva a következő évtized végére milliós nagyságrendben bukkanhat fel a világvárosokban. A hirtelen változás egyik kulcsa maga az eszköz, a kifutópálya nélkül repülni képes jármű. Noha az 1950-es évektől a helikopterek elérhetővé váltak kereskedelmi használatra, azonban a mai napig nem tudtak tömeges mértékben elterjedni. Ennek több oka is van, nehézkes, kényelmetlen, veszélyes benyomást kelt, és nem utolsó sorban továbbra is rendkívül drága, ráadásul nem kis mértékben környezetszennyező. Emiatt kevés ember engedheti meg magának. Mostanra azonban rendelkezésre áll az alternatív technológia, a vertikális le- és felszállásra képes elektromos helikopter, vagyis inkább drón, melynek különböző változatai túljutottak a prototípus szakaszon. A kulcs a drón dizájnja, ugyanis több villanymotorral rendelkezik, és nem egyel, mint a hagyományos helikopterek. Ennek az újításnak köszönhetően a gép halk, könnyű, ökobarát és emiatt a leszállóhelyként alkalmas területek száma sem korlátozza a terjedését. Fontos tényező a sikerben, hogy ezek a járművek már az első perctől kezdve autonómok lesznek, egymással és a földi irányítással is kommunikálva. A technológia fejlődésének köszönhetően a városi légi közlekedés egy sokkal hatékonyabb és népszerűbb szolgáltatás lehet a jövőben. A célközönség először azok az emberek lesznek, akik megengedhetik maguknak, hogy elkerüljék a bel- és elővárosi dugókat. Idővel tömeges elterjedés várható. A tanácsadó cég úgy kalkulál, hogy a következő évtized végére 12 millió fuvart regisztrálhat a városi légi közlekedés, mint szolgáltatás. 2050-re ez a szám felugorhat akár évi 400 millióra, és ezzel a teljes légiforgalom akár 4%-át is kiteheti. Míg eleinte csak az elfoglalt és tehetős üzletemberek reptéri fuvarját váltja ki a villanydrón, később már a városon belül tömegesen fel fog bukkanni, hogy aztán az agglomerációban és akár azon túl is polgárjogot nyerjen, szerves részévé válva a tömegközlekedésnek. Egyelőre 70 olyan várost azonosítottak, ahol a torlódások, a lélekszám növekedése és a nagy vásárlóerő adott a villanydrón megjelenéséhez. Ezekből Ázsiában található 23, Észak-Amerikában 16 és Európában 15. Budapest egyelőre nem fért fel a legesélyesebb városok listájára. Ennyit tehát arról, hogy drónok forradalmasíthatják a városi közlekedést. A folytatásban pedig egy érdekes megfigyelés. Amerikai gazdag srácok hazudnak a legtöbbet. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy az emberek még akkor is megosztják az álhíreket, ha tudják, hogy nem igazak. Hogy miért? Nem sokára kiderül.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az amerikai gazdag srácok hazudnak a legtöbbet. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. A University College London oktatáskutatói 40 ezer tinédzser hazudozási szokásait vizsgálva jutottak az előbb elhangzott megállapításra. Eredményeik szerint a fiúk általában többször füllentenek, mint a lányok, de a szülők anyagi helyzete is pozitívan hat a lódítási hajlandóságra. Csak az angolajkú országok 15 éves szülöttjei szerepeltek a kutatás célpontjai között. Közülük a skótok és az északírek a legőszintébbek, az angolok a középmezőnyben végeztek, míg az észak-amerikaiak rettentően hazudósnak bizonyultak. Rajtuk kívül még Ausztráliában, Új-Zélandon és Írországban végeztek felméréseket. A kutatásban a matematikai képességükről kellett a gyerekeknek hazudniuk, pontosabban igazat kellett volna mondani, csak ez még mindig nem sikerült. Az egyik kérdésben arról kellett vallaniuk, hogy mennyire ismerik fel a felsorolt 16 matematikai koncepciót, amelyek között voltak sokszögek, vektorok és negyedfokú egyenletek is. Csak hogy a releváns kifejezések közé elrejtettek nem létező, de nagyon matematikusul hangzókat is, például helyes számok, szubjektív skálázás vagy deklaratív függvények. Ezeket persze valójában nem ismerhették, sokan mégis beixelték, hogy ők aztán nagyon vágják a témát. A kutatók valójában csak az ezekre adott válaszokra voltak kíváncsiak, és az ezekre adott válaszok alapján hasonlították össze a fiúk, lányok, szegények, gazdagok és az eltérő országokban lakók lódítási késztetését. A kutatók nem tudnak igazán magyarázatot adni arra, hogy a fiúk, a tehetősebbek és az amerikaiak miért hantáznak többet, mint mások. Minden esetre azt gyanítják, hogy az Egyesült Államok és Kanada pozitivizmusa hatással lehet erre. A gazdagabb fiatalok talán kevésbé érzik jól magukat attól, hogyha be kell vallaniuk, hogy valamit nem tudnak, illetve hozzászokhattak a nagyzoláshoz. Érdekes tehát, hogy úgy tűnik, hogy az amerikai gazdagsrácok füllentenek a legtöbbet. Erről szóltunk az elmúlt percekben, és némileg hasonló téma következik a folytatásban is. Az emberek még akkor is megosztják az álhíreket, ha tudják, hogy nem igazak. A kanadai Regina Egyetem pszichológusai 2500 amerikait kérdeztek meg arról, hogy a nekik felajánlott cikkek közül melyeket tartják igaznak és melyeket nem hisznek el. A hírek között voltak valós újságcikkek és olyan cikkek is, amelyek futottak néhány kört a közösségi médiában, de kiderült róluk, hogy csak álhírek voltak. A résztvevők némileg meglepő válaszai alapján egész jól képesek voltak azonosítani az álhíreket. Ennek ellenére simán hajlandók lettek volna megosztani azokat is a közösségi oldalakon, függetlenül a saját maguk által is azonosított hazug mi voltuktól. A megosztási hajlandóság ugyanis sokkal inkább függött attól, hogy az adott hír tetszette vagy sem. Ha az alany szerint álhírről volt szó, de egyezett a meggyőződésével, 37,4%-ban akarta volna megosztani. Ellenben, ha igaz volt a hír, de az nem tetszett az alanynak, a megosztási szándék leesett 24%-ra. De azért nem reménytelenek teljesen az egyszeri internet használók. A kísérlet sorozat második fázisában ugyanis kiderült, hogy az álhírek azonosításának sikerességével csökken az álhírek megosztásának esélye. Vagyis aki profi a kamu kiszúrásában, az kevésbé hajlamos ezekkel fárasztani az ismerőseit. Egy újabb elemzés során azt is kiderítették, hogy már pusztán attól csökken az álhírek továbbosztásának valószínűsége, hogy az embertől megkérdezik, hogy egy hír szerinte hazugsága vagy igaz. Ebből arra következtettek a kutatók, hogy a nagy többség egyszerűen azért osztja tovább a hazugságot, mert eszébe sem jut kételkedni benne. Ellenben, ha feltettek neki egy megbízhatóságra vonatkozó kérdést, akkor ezután némileg nőtt az általa terjesztett hírek megbízhatósága. És a folytatásban is egy érdekes témával foglalkozunk rövidesen. A kérdés az, hogy miért érezzük hol lassúbbnak, hol gyorsabbnak az idő múlását.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Miért érezzük hol lassúbbnak, hol gyorsabbnak az idő múlását? Ez tehát a következő témánk. Az idő múlását mindenki máshogyan érzékeli. Hiába tart mindig ugyanannyi ideig egy másodperc, vagy egy perc, vagy egy óra. Nem véletlenül születtek meg az olyan kifejezések, hogy rohan az idő, vagy hogy ólomlábakon jár az idő. Pedig mindkettő a lineárisan zajló időre vonatkozik. A naptárak és az órák által mutatott valós idő, illetve a szubjektív időérzékelés között óriási különbség lehet. Bizonyos értelemben erről mi magunk tehetünk, mert a fejlődésünk és az életünk alakulása is befolyásolja a szubjektív időérzékünk fejlődését. Van saját belső óránk, ami a cirkadián ritmusunkat szabályozza, és ez nem csak az alvásunkra hat ki, hanem a szubjektív időérzékelésünkre is. Ettől, illetve az emlékeinktől függ, hogy egy-egy eseményt mennyire tartunk hosszúnak vagy rövidnek. Idővel felépül bennünk egy tudáshalmaz arról, hogy milyen hosszúak az időegységek, és az új eseményeket is ehhez fogjuk viszonyítani. Egy gyereknek sokkal kevésbé fejlett az időérzéke, mint egy felnőttnek. Minél fiatalabb valaki, annál rövidebb távokban tud gondolkodni. Ezért sír olyan keservesen egy gyerek, ha valami rossz történik vele, mert még nem képes rá, hogy elvonatkoztasson a jelen pillanattól, és azt hiszi, hogy ez a rossz érzés örökké tart majd. De még a felnőttekkel is előfordul, hogy a belső órájuk nem igazodik a külső időmérő eszközökhöz. Az időérzékelést nagyban befolyásolja a koncentrációnk szintje, a fizikai állapotunk és a pillanatnyi hangulatunk. Ha odafigyelünk valamire, az idő múlása lassúbbnak tűnik, és ugyanez a helyzet akkor is, hogyha unatkozunk. Máskor viszont úgy tűnik, hogy az idő valósággal rohan, például ha egyszerre több dologgal vagyunk elfoglalva. Ez azért van, mert a figyelem megosztás miatt nem tudunk koncentrálni az egyes részfeladatokra, így az idő is villámgyorsan elröppen. A szubjektív időérzékelésre az is kiad, hogy milyen érzelmek kötődnek a megélt eseményekhez. A negatív érzelmi állapotok rétes tésztaként nyújtják el az időt. Hasonló hatása van a félelemnek is. Egy ilyen esemény közben az idő múlása lassúbbnak hat, és emiatt a benyomások is jobban rögzülnek. Ennek ahhoz is köze lehet, hogy az agyunk sokkal jobban megőrzi a rossz emlékeket, mint a kellemeseket. A rossz emlékekből lesznek igazán maradandó tanulságok, amikre később szükségünk lehet a túléléshez. Ezzel szemben, ha elmegyünk a kedvenc együttesünk koncertjére vagy életünk legjobb buliára, az idő egy szempillantás alatt elrepül. Ahogy egyre idősebbek leszünk, úgy változik a szubjektív időérzékelésünk is. A kognitív folyamatok fejlődése ezt nagyban befolyásolja. Az időérzékelése attól is függ, hogy mennyi figyelmet tudunk fordítani egy-egy feladatra, illetve mennyire hatékonyan osztjuk meg a figyelmünket több, egyszerre végzett feladat között. Ez a hatékonyság egy bizonyos életkorig folyamatosan növekszik, majd eléri a csúcsot és csökkenni kezd. De bármelyik életszakaszban vagyunk is, a változások mindig befolyásolni fogják az időérzékünket. Az egyes események hosszára vonatkozó benyomásaink az öregedésünkkel párhuzamosan változnak. Ennek az emlékeinkhez van köze. Az időarányosság elmélete azt mondja, hogy minél idősebbek vagyunk, annál pontosabb benyomásaink lesznek arról, hogy meddig tart egy óra, egy hónap vagy egy év. Ennek a legszebb illusztrációja az, amikor a szülők kocsival utaznak valahová, és a gyerek 5 percenként megkérdezi, hogy mikor érünk már oda. Nem azért csinálja, hogy idegesítsen, hanem mert teljesen máshogy működik az időérzéke, mint a felnőtteké. Az időarányosság elmélete szerint egy 50 éves felnőtt 10-szer olyan gyorsnak érzi az idő múlását, mint egy 5 éves gyerek. Ennek pedig az az oka, hogy az időérzékünk rövidebb szakaszokra tagolhat egyes életszakaszokat, ha az egész életünk az összevetési alap. Minél többet élt valaki, annál rövidebbnek, átmenetibbnek tűnik minden elmúló időegység. A folytatásban egy érdekes kísérletről számolunk be, bemutatunk egy kutatót, aki lement fél évre egy barlangba, és kiderül, hogy milyen hatása van az elszigeteltségnek. Mindjárt ennek a részletek, maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most bemutatunk egy kutatót, aki lement fél évre egy barlangban, és kiderül az, hogy milyen hatása van az elszigeteltségnek. Egy fiatal francia geológus 1962-ben radikális kísérletbe fogott. Michael Schiffer leereszkedett egy nem sokkal korábban felfedezett alpesi jégbarlangba, vitt némi olvasnivalót, és ha már ott volt, ki sem jött a 114 méteres mélységből 63 napig. Mivel az izolációs teszt elsőre egészen jól sikerült, 10 év múlva megismételte a föld alatti önkéntes magányt, ekkor már fél évre emelve a tétet. Az első 1962-es kísérlet is úttörő volt. Korábban senki nem töltött ilyen hosszú időt egyedül egy barlangban. Egy alkalommal ugyan a kutató váratlanul teli torokból énekelni, valamint twistelni kezdett, de ez bőven a normális viselkedési tartományban lehet a zuhany alatt is. Schiffer testhőmérséklete 34 fokra hűlt, de a hipotermiától eltekintve minden jól ment. Olvasott, írt, barlangot kutatott, gondolkodott a jövőjén, illetve ébredés után, étkezéseknél, valamint lefekvés előtt minden nap telefonált a felszínen lévő kollégáinak, akik ilyenkor egy rövid pszichológiai tesztet is csináltak vele. A tudós nem tudta, hogy mennyi az idő, fent mikor van nappal és mikor jön el az éj, nem működtek tehát a szokásos természetes és társadalmi időszabályozók. Akkor evett és aludt, amikor a szervezete igényelte, és az önkísérlet fő eredménye az volt, hogy ilyen körülmények között is működik a belső óra, a nagyjábóli 24 órás cirkadián ritmus. Annak ellenére, hogy közben Schiffer teljesen elvesztette a fonalat, mennyi idő is telt el, amikor 63 nap után szóltak neki, hogy már túl van az eredetileg tervezett kísérleti időn, azt hitte, hogy még 40 napja sincs a föld alatt. 10 évvel később Schiffer úgy döntött, újra saját magán vizsgálja meg a cirkadián ritmus, azaz a test belső órájának működését. A 60-as években önkéntesekkel több hasonló kísérletet is folytatott, és úgy tűnt, hogy a legtöbb ember egy idő után átáll a 48 órás dupla cirkadiánra, 36 óra ébrenlét után 12-14 óra alvás következett. Schiffer úgy gondolta, hogy ha még hosszabb időt tölt lent, talán az ő szervezete is átáll. Minden esetre az egyéni különbségek, az életkor hatása és az izolációs idő hossza érdekes kutatási témának tűnt. Úgyhogy az amerikai űrhivatal a NASA támogatásával 1972-ben immár 6 hónapra költözött be egy texasi barlangba. Itt már a hőmérséklet is elviselhető volt, és a fején lévő elektródák kényelmetlensége ellenére az első 79 nap ismét jól telt. Ekkor azonban valami megtört a kutatóban. A lemezjátszója elromlott, amikor pedig a könyvei, jegyzetei és a kutatási felszerelése is penészedni kezdett, Schiffer depresszióba esett, de a kísérletet nem szakította félbe. Schiffer több mint 200 nap után összezavarodva, dezorientáltan, súlyos depresszióban jött ki a fényre. Ő volt az első, aki önkéntesen ennyi időt töltött teljes magányban a föld alatt. Alváskutatási adatainál a cirkadián ritmusa teljesen felborult, 18 és 52 óra között váltakozott fél év alatt. Talán fontosabbak a pszichológiai tapasztalatok. Az izolációval súlyos mentális és lelki zavarok, romló kognitív teljesítmény járnak, ami, mint azt más kísérletek többszörösen igazolták, még súlyosabb, ha a külső ingereket valóban megpróbálják kiküszöbölni. Schiffer a barlangban zenét hallgathatott, írhatott, olvashatott, kutatóként ráadásul magas volt a motivációja, és neki a barlang is otthonos környezet volt. Nála is kevésbé irigylésre méltók azok az önkéntes fizetett kísérleti alanyok, akiknél laboratóriumi körülmények között süket szobában gumikesztyűs kézzel vizsgálták az ingermentes izoláció hatásait. A többség két napig sem bírta, de már néhány óra után is szorongás, izgékonyság, depresszió és halucináció komolyabb tünetei jelentkeztek mindenkinél. Külső ingerek hiány az agy a kevés beérkező jelből próbál egészet alkotni. A szoba mozogni kezd, a tárgyak alakváltóak lesznek. Az elme zebrákat rajzol a fehér falra, az ember pedig magában kezd beszélni, vagy éppen kántál. Schiffer végül is megúszta épésszel, de a barlangban számára az is kiderült, hogy teljesen egyedül, szociális rásegítés nélkül a valóság fokozatosan elveszíti a körvonalait. Emberek és ingerek nélkül nem működünk, így vagyunk húzalozva. És ezután a tanúság után orvostudománnyal folytatjuk majd a műsort rövidesen. Még a vakok agyának is jót tesz a fény, ez az egyik témánk, és szó lesz arról, hogy drámai módon változtatja meg az agy szerkezetét a fogamzásgátló tabletta.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy még a vakok agyának is jót tesz a fény. A Montreal Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint még azoknak az agyi aktivitását is serkenti a fény, akik teljesen vakok. Mindez arra utal, hogy a fény erősen befolyásolja az egyes személyek kognitív készségeit. Stephen Lockley, a tanulmány társszerzője szerint meglepő, hogy a fény még azoknak az agytekervényeire is kihat, akiknek nincs tudatos látásuk. Mint elmondta, a fényre nem csak a látás miatt van szükség. Az agy a fény segítségével állapítja meg, hogy nappal vagy éjszaka van-e, és a fény is befolyásolja az olyan fiziológiai folyamatokat, mint az emésztés, a viselkedés vagy az időérzék. Az embernél a fény stimulálja az agyi aktivitást, az éberségérzetet és a hangulatot, és mint a kísérletek igazolták, a kognitív készségeket is. Hogy a vakok agya is érzékeli a fényt, az valószínűleg a retina ganglion sejtrétegében található fotoreceptoroknak köszönhető. Ezek más elven működnek, mint a látásért felelős csapok és pálcikák. A csapok az éles látásért, a pálcikák a kis fényerőnél történő látásban játszanak szerepet. A kutatók szerint a szóban forgó receptorok még akkor is érzékelik, de legalábbis felfogják a fényt, ha az illető teljesen vak. Egy korábbi tanulmány már utalt rá, hogy létezhetnek ilyen receptorok, de a kutatók szerették volna igazolni a hipotézist. Ezért három vak emberrel tesztelték, hogy észreveszik-e, amikor felgyullad egy kék lámpa. Gilles Vandevel, a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy a kísérletben résztvevő vakok nem tudatosan, de észlelték a fényt. Még úgy is meg tudták mondani, hogy mikor világít a lámpa, ha nem látták annak a fényét. A kutatók emeri vizsgálatokat is végeztek. Ezek során a halláshoz kapcsolódó feladványokat végeztettek a vak önkéntesekkel. Ha a feladatmegoldás közben kék fénnyel világítottak a vakok szemébe, olyan agyterületek aktiválódtak, amik a kognitív készségekért felelősek, így jobb eredménnyel végezhették el a kiosztott feladatot. A szakemberek úgy gondolják, hogy ha helyesek az idegrendszer felépítésére vonatkozó ismereteink, az eredmények arra utalhatnak, hogy a fény kulcs szerepet játszik a tartós figyelem fenntartásában. Ez magyarázatot adhat arra, hogy a fény esetén miért javul az agy teljesítménye. És a folytatásban is kapcsolódunk még az agyhoz, amelynek szerkezetét drámai módon változtatja meg a fogamzásgátló tabletta. Egy fogamzásgátló tabletta hatására jelentősen csökken a hipotalamus mérete az agyban, állapították meg amerikai agykutatók egy tanulmányban. A hipotalamus, amely a közti agyban a talamus alatt helyezkedik el, hormonokat termel és a test olyan fontos funkcióit szabályozza, mint a hőmérséklet, a hangulat, az étvágy, az alvási ciklus és a szívverés. Korábban még sohasem kutatták a nemi hormonok, köztük a szájon átszedhető fogamzásgátószerek strukturális hatásait az agyban. Ennek oka részben az, hogy a hipotalamusz nagyságának mennyiségi elemzése emeri vizsgálatokkal még nem állt rendelkezésre. Először dolgoztak ki egy eljárást a hipotalamusz méretének megállapítására, és arra az eredményre jutottak a tudósok, hogy a jelenleg használatos fogamzásgátló tabletták kapcsolatba hozhatóak a kisebb hipotalamusszal. A most közzétett kutatáshoz 50 egészséges nőt toboroztak, akik közül 21 fogamzásgátló tablettát szedett. Mind az 50 nő agyát MRI-vel vizsgálták, és megállapították hipotalamuszuk méretét. Drámai különbséget találtak az agyi struktúra méretében azoknál a nőknél, akik fogamzásgátló tablettát szedtek, azokhoz képest, akik nem. Ez a bevezető kutatás erős kapcsolatot mutat a fogamzásgátló tabletta hatása és annak az agyra gyakorolt potenciális strukturális hatása között. Ezért további kutatásokra van szükség ebben a kérdésben, védik a szakemberek, akik azt is megállapították, hogy a kisebb hipotalamusz kapcsolatba hozható a nagyobb ingerültséggel és a depressziós tünetekkel. A tanulmány szerzői azt is közölték, hogy a kutatás során nem találtak érdemleges kapcsolatot a hipotalamusz nagysága és a kognitív teljesítmény között. Drámai módon változtatja meg az agy szerkezetét a fogamzásgátló tabletta. Erről hallottak tehát az elmúlt percekben. A folytatásban még mindig orvostudomány, egy nagyon biztató hír, eredményes kísérletek folynak a hascsálmirigyrák gyógyításában. És szó lesz arról is, hogy egyre kisebbek lesznek a madarak a klímaváltozás miatt.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy nagyon jó hírrel folytatjuk a tudomány mai állását. Eredményes kísérletek folynak a hasnyálmirigy gyógyításában. Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigy gyógyításában izraeli kutatók. A PJ34 jelű molekulát eddig a stroke gyógyításában alkalmazták. A Tel Avivi Egyetem kutatói szerint használata áttörést jelenthet a rák különösen agresszív fajtái, köztük a hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben. A tudósok hasnyálmirigyrákos emberi sejteket ültettek olyan egerek bőre alá, amelyeknek legyengítették az immunrendszerét. A sejtek szaporodni kezdtek. Ezek után a PJ34 eredetileg a stroke kezelésére kifejlesztett molekulát fecskendezték az állatok véráramába, hogy megállapítsák, vajon a molekula befolyásolja-e a daganatot. Kéthetes PJ34 kezelés hatására a rákos sejtek számának jelentős csökkenését észlelték. A kezelés befejezésétől számított 30. nap után 80-90%-kal mérséklődött a rákos sejtek száma. Az eredményeket bemutató tanulmány az egyik orvosi folyóiratban jelent meg. Kiderül belőle, hogy a PJ34 molekula a rákos sejtek osztódásában rendellenességet okoz, ezért a rákos sejtek osztódása önmagában sejtpusztuláshoz vezet. A PJ34 kizárólag az emberi rákos sejtekre hatott, a többi sejtet nem befolyásolta. Nem figyeltünk meg káros hatásokat az egerek súlygyarapodásában, és viselkedésük sem változott, mondta el a kutatást vezető Cohen Ehrman. Párhuzamos vizsgálatok során azt is megállapították, hogy a molekula hatékony más típusú rákos sejtek esetében is, beleértve a mell, a tüdő és petefészekrák, valamint az agydaganat agresszív formáit. A kutatás az egyetem közleménye szerint nagy potenciállal rendelkezik a rák agresszív fajtái elleni új terápiák kifejlesztéséhez. A kutatócsoport reméli, hogy hamarosan megkezdhetik a molekula tesztelését nagyobb testű állatokon, végül pedig embereknél is. Ez a folyamat körülbelül 2 évig tarthat. Nagyon jó hír tehát, hogy eredményes kísérletek folynak a hasnyálmirigyrák gyógyításában. A folytatásban pedig egy meglepő felfedezés, egyre kisebbek lesznek a madarak a klímaváltozás miatt. Fajtától függetlenül hasonlóan reagál a természetben zajló folyamatokra az észak-amerikai madárpopuláció. Az éghajlat melegedése miatt csökken a madarak testmérete, miközben nő a szárnyfesz távolságuk, derül ki a témában készített eddigi legnagyobb tanulmányból. A kutatók 52 észak-amerikai vándormadárfaj, csaknem 71 ezer preparált egyedét tanulmányozták, hogy megértsék, miként alkalmazkodnak az állatok az éghajlatváltozáshoz. Az eredmény meglepő, csaknem az összes vizsgált madárfaj kisebb lett. Az állatok klímaváltozáshoz alkalmazkodását vizsgáló tanulmányok általában az elterjedési területek és a vonulási útvonalak változásairól számolnak be, vagy az életszakaszok eltolódására fókuszálnak. A mostani tanulmány azonban azt sugallja, hogy a testi, fizikai változások is kulcsfontosságúak. Az eredmények szerint az 1978 és 2016 közötti időszakban a madarak lábszárcsontja 2,4%-kal lett rövidebb, míg ugyanezen idő alatt a szárnyuk hossza 1,3%-kal nőtt. A vándorlás rendkívül megterhelő a madarak számára, a kisebb test pedig kevesebb felhasználható energiát jelent a madarak számára hosszú útjaik során. A szakemberek szerint több madár nagyobb szárnyfesz távolsággal kompenzálja a kis testét, így magasabb az esélye a túlélésre. A kutatók nem tudják biztosan, hogy a melegebb hőmérséklet hatására miért zsugorodnak a madarak. Az egyik elmélet szerint a kisebb testű állatok gyorsabban tudnak lehűlni. Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy az alpesi kecskék és a szalamandrák is zsugorodnak a klímaváltozás miatt. Érdekes és meglepő tehát, hogy egyre kisebbek lesznek a madarak a klímaváltozás miatt. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!